Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatók! Ez itt a Szombati Trendetlenség. Én Uprojú Nikolett vagyok, a műsor házigazdája. A mai napon a vendégem Kajtár Klára, holisztikus tanácsadó. Ugye jól fogalmaztam?
Igen.
Üdvözöllek a műsorban sok szeretettel, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Üdvözöllek, köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Ez az első alkalom, hogy rádiós szereplésed van, ugye?
Igen.
És izgulsz?
Nagyon, és van 1000 gondolat a fejemben, amiből remélem, hogy néhányat tovább is adok.
Én bízom benne, hogy tökéletesen felkészült vagy, és nagyon jó műsort fogunk itt most csinálni. Csapjunk is bele, bár egy picit nehéz belecsapni, mert egy elég kényes témát fogunk boncolgatni a mai napon, ami nem más, mint az erőszak. Próbáltam ezt másképp megfogalmazni, de azt hiszem, hogy nem érdemes köntörfalazni vagy kerülgetni a témát. Az erőszak, az áldozatszerep, a bántalmazó, hogyan alakulnak ki ezek a különböző dinamikák a társadalmunkban, a mindennapjainkban, a munkahelyeinken, a családi környezetben, és így tovább. De át is adnám a szót, és megkérnélek, hogy picit definiáljuk ezt közösen. Mit is jelent az erőszak, és milyen környezetben van jelen?
Azzal kezdeném, hogy igazából ez egy nagyon hálátlan téma, amiről órákig lehetne beszélni, sőt napokig. És azért hálátlan, mivel az agresszor szempontjából nézve bolhából elefántot csinálunk, és túlérzékenyek vagyunk, és igazából szót sem érdemelne az egész. De hogy az áldozat szempontjából is azért hálátlan, mivel hogy sort kell kerítenünk arra is, hogy mi a része az áldozatnak ebben, és általában ezt az áldozat úgy éri meg, hogy áldozathibáztatás. Tehát valahol itt a középutat szeretném megkeresni. Ezt az elején talán jó lenne leszögezni, hogy tényleg vannak áldozathibáztatók, akiknek könnyebb, mit tudom, egy pikáns részleten csámcsogni, hogy mi történt a másikkal, mint hogy a saját életükkel szembenéznének, és például akár a nem erőszak esetén azt mondani, hogy ha nem így járt volna az úton, akkor nem lett volna. Tehát, hogy van egy csomó ilyen, ami tényleg áldozathibáztatás. Mert hogy ilyen esetekben például az a nő bárhogy lenne felöltözve, megtörténne, mert nem ez az igazi oka. De...
És gyakran mondjuk ezt, hogy ki könyörögte magának, vagy...
Igen. És hogy valahol ez a kikönyörgés igaz is, csak hogy nem az öltözékével, hanem az előző sérüléseivel, amik őt ebben a szerepben tartják. És hát azt hiszem, ezt is jobb az elején leszögezzük, hogy nem hibást keresünk. Viszont...
Felelősséget keresünk.
Igen, felelősséget keresünk, és én hiszek abban, hogyha egy helyzetbe folyamatosan belekerülök, ott nekem dolgom van. És bármennyire is nyilvánvaló legyen az, hogy én vagyok az elszenvedő, mégis rajtam is múlik, és ezt nehéz elfogadni, pedig ez az első lépés ahhoz, hogy megszabaduljak ettől a szerepemtől, mivel az, hogy elfogadtam, hogy részem van nekem is benne, ezzel tulajdonképpen lehetőséget is kaptam, mert ha részem van, akkor tudok is változtatni, tehát nem maradok elszenvedő. Tehát,
csak ez egy hosszas folyamat.
Igen, ez egy nagyon hosszas folyamat, és nyilván első lépésben az az első lépés, hogy az áldozatot kiszedjük ebből az áldozat szerepből, támogatjuk őt, és nem azt mondjuk, hogy ja Istenem, hát nem láttad, hát hogy csak most jössz ki, hát ez nekem már 10 éve nyilvánvaló volt, hanem minden apró lépését támogatjuk, és valahogy együttérzően ott lenni mellette, hogy...
Tudunk együttérzőek lenni az áldozatokkal?
Hát az a baj, hogy nem. És azt is megmondom, miért nem. Mert ott vannak ezek a társadalmi előítéletek. Hogy megérdemelte, hogy kereste magának. Ott van a másik része, amikor nem akarom látni, mert akkor meglátnám azt is, hogy én miben vagyok. És ott vannak azok, akik igazából segíteni szeretnének, családtagok. Viszont azoknak túlságosan fáj. Tehát nincs erejük megtartani. Tehát ezért jó egy közösség, vagy egy szakember, aki elég erős ahhoz, hogy megtartsa őt, ne kelljen neki megfelelni, ne kelljen neki eljátszani, hogy nem is érzi olyan rosszul magát, uh-huh. hogy... Tehát ezért van szükség egy külső megtartó erőre, legyen az terapeuta, egy csoport, vagy akár egy bármilyen közösség. Na, de menjünk vissza ahhoz, hogy mi is az erőszak, ugye?
Igen.
Teljesen elmentem más irányba.
Semmi gond.
Tehát az erőszak és a bántalmazás, az tulajdonképpen egy mindig egy valamilyen kontextusnak a terméke, vagy társadalmi, családi, transgenerációs, tehát, hogy nem tudok áldozat lenni, ha nincs egy agresszor. Tehát ez mindig két ember között, minimum két ember kell ehhez. Tehát kell az, aki valamilyen módon átlépi a határaimat. És hogy erőszaknak a definíciója, hát van neki rengeteg definíciója, de tulajdonképpen az erőszak az, amikor valaki valamilyen módon átlépi a határomat. Tehát azzal is átlépheti a határomat, hogy gátol engem valamibe. Azzal is, hogy lelki terrorral rávesz valamire. Azzal is, hogy fizikailag kényszerít valamire. Tehát,
vagy akár, tudom, hogy azt mondtuk, hogy sokat nem hozunk be ebből, de energetikailag belelép az úgymond idézőjeles aurádba.
Igen, igen, tehát, hogy valamilyen módon belőle táplálkozik.
Uh-huh.
Valamilyen módon belőle táplálkozik.
És miért? Miért leszünk áldozatokká? Vajon van erre egyfajta, most nem tudom másképp kifejezni, de predesztináció, hogy valaki így születik, hogy gyengébb, védtelenebb?
Hát nem hiszem, hogy lenne, hogy valaki most arra születik, hogy ő egész életében áldozat legyen. Ezt nem hiszem. És örülök, hogy erről az oldaláról közelíted meg, mert ugye elég sok podcast, meg mindenféle műsor van arról, amikor megszólal az áldozat, úgy leginkább a szexuális erőszakról beszélnek, de én inkább örülök, hogyha tudunk arról beszélni, ami nem egyértelműen az agresszió kategóriába tartozik, hanem az egész folyamat lelki hátteréről. Tehát nem a következményekről, hanem arról, ami ide vezetett, hogy valakiből áldozat legyen. És nem hiszem, hogy így született,
uh-huh.
hanem
azzá vált a...
Hát, ami legerősebb hatás, az a környezete, a családja. Pontosan. Tulajdonképpen.
Igen.
Ezért mondom most már, akkor azt mondtam, nem lesz kedves az agresszoroknak se, az áldozatoknak se, de akkor már hozzátartozóknak se.
Tehát, senkinek. Hogy,
igen.
Ez fájni fog.
Igen, tehát, hogy, és nagyon fontos, hogy nem hibást keresünk, de hogy valamiből ki tudjunk lépni, ahhoz el kell fogadnunk, hogy benne vagyunk.
Uh-huh.
Tehát, hogy nem, hogy most véletlenül a Jóisten azt adta, hogy én így jártam, és holnap is így járok, és nem tehetek róla, és... Na, ez az áldozat szerep is ugye nagyon sokféle, hogy az, ahogy az erőszak is sokféle.
Akkor vegyünk egy konkrét példát. Én most a személyes életemből tudnék példálózni, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt be kell hozni rádiós közegbe. Nekem voltak konkrétan 2 évvel ezelőtt történt velem egy ilyen eset, és azóta is ennek a levét iszom, úgymond. Úgyhogy nem véletlen azt hiszem, hogy ma pont erről beszélgetünk itt, mert valamilyen formában azóta is keresem a megoldást és a választ arra, hogy hogy lehet ezen túllépni. Na most Én ezt értem most már, és azt hiszem, hogy valamilyen szinten már túl is gondoltam, hogy akkor kinek mekkora felelőssége van ebben, de amit a leginkább keresek, talán magam számára is, az az, hogy hogyan lehet ebből a körből kilépni. Hogy valahogy a múltat megszüntessük, és ki tudjunk lépni egy fényesebb jövőbe.
Hát a múltat nem lehet megszüntetni, azt integrálni kell valahogy. Tehát a múltad a múltad. Tehát Feldmár Andrásnak van egy gyönyörű mondása, hogy Kanadában vannak ilyen nagyon elhajlott fák, mivel hogy azokat mindig fújja a szél. Tehát annak pont az a szépsége. Tehát te, amin átmentél, hogyha azt integrálod, akkor attól te egy erősebb, különlegesebb ember leszel. És ez is bármilyen furán hangzik, tehát hogyha veled megtörténik egy nyílt erőszak, akkor tulajdonképpen az egy lehetőség, mert valószínű, hogy nem ez volt életedben az első erőszak, csak megpróbáltad mindig megmagyarázni, hogy én vagyok túlérzékeny, ez nem is volt erőszak, ezt még ki lehet bírni, kompromisszumot kell kötni. De amikor történik veled egy konkrét agresszió, akkor az tulajdonképpen egy lehetőség is minden traumájával együtt, hogy végre felismerd, hogy te ebben nem szeretnél tovább benne maradni. És azért tartom fontosnak erről beszélni, mert hogy, és erről az egész folyamat lelki hátteréről, nem a következményeiről, mert arról is lehetne, de egy csomó...
De meg kell értsük az okát.
Igen. Hanem arról, hogy mi van előtte. Tehát, hogy megelőzhető lenne, hogyha az áldozat tisztában lenne azzal, hogy az erőszak nem a konkrét fizikai agresszióval kezdődik. És akkor lenne ideje időben kilépni a kapcsolatból. De amíg lehet, az ember hazudik magának, hogy nem olyan szeretünk, rossz,
igen.
Nem olyan rossz.
Egy kicsit bánt, rossz. De igen.
Igen. Tehát mondom, most itt nem arra gondolok, hogy mikor megtámad egy nőt, egy férfi csapat, és semmi esélye neki védekezni, hanem arra gondolok, hogy legtöbb erőszakban, bármilyen erőszakról beszéljünk, az áldozat beleegyezik. És nem is az fáj annyira, hogy a konkrét erőszak, ami történt, hanem a szégyen, a bűntudat, hogy nem tettem meg, nem álltam ki magamért. Hogy tulajdonképpen engedélyt adtam a másiknak. És ez a nagyon elviselhetetlen, mert ami rajtam kívül van, azt valahogy megoldom. Tehát az agresszort megbüntetik, feldolgozhatom, de azt, amivel én hibáztatom magamat, azt nehéz megoldani. És pontosan ezért is van az, hogyha tehát, hogyha egy áldozat eljön terápiába, akkor nyilván nem azzal kezdjük, hogy neked is részed volt benne, hanem megerősítjük, de amikor a bizalom kialakult, akkor csak el kell jutni oda, hogy nézzük meg már, mi a te részed benne. Uh-huh. Hogy mi vezetett, nem? Mi a te felelősséged? És gyakran azért érzi az áldozat azt, hogy hibáztatom. Mert nem én hibáztatom. Ő hibáztatja magát. Én csak kihangosítom neki. Tehát azt mondom, hogy nézzük meg, hogy mi vezetett téged erre az útra. Melyik részed kérte ezt a felrázást, hogy mondjam így.
És ezek, bocsáss meg, hogy a szavadba vágok, ezek sokszor ilyen transgenerációs sémák is
igen,
lehetnek.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy lehet, hogy valami olyantól szenvedsz, ami tulajdonképpen nem is a tied, de
neked kell
zsigerileg
megoldani.
Mozgat, és ezt meg lehet oldani. De amikor azt mondod egy áldozatnak, hogy nézze meg, mi a része, akkor tulajdonképpen kihangosítod azt, ami az ő fejébe amúgy is kattog egész nap, hogy nem vagy jó semmire, hibás vagy, rosszul csináltad. És akkor könnyebb lesz neki, amikor te azt mondod, hogy nézze meg, mi a része, akkor rád kezd haragudni, mert sokkal könnyebb rám haragudni, mint ami addig folyt benne, hogy magát ostorozta.
Tehát mindenek előtt magunknak kell tudjunk megbocsájtani.
Igen, igen, de ahhoz, hogy megbocsássak magamnak, el kell ismernem, hogy én hibáztatom magam. És ha nem akarom látni a részemet, nem akarom látni, csak belül, tehát tagadom, én nem vagyok hibás, nem, én csak ártatlan áldozat vagyok, mondom. de belülről mégis nem ezt gondolom én magamról. És ehhez kell eljutni, hogy elfogadjam, hogy van bennem valami olyan önpusztító mechanizmus, ami miatt valamiért nekem idézőjelben megéri ez a helyzet. Tehát, hogy hasznom van belőle, azt nem azt értem, hogy jól esik. Mert egy bizonyos sérülésekkel igazából nem az a gondja az embernek, hogy a nehézségeket kezelje, hanem épp az, hogy megengedje magának, hogy örüljön valaminek.
És talán erre az örömre pont építhető lehetne a gyógyulás is, nem?
Hát erre építhető lenne a gyógyulás is, csak hogy egy áldozatnak tulajdonképpen a fejében az egyik legnagyobb bűn, még nem is tudatos az, hogy boldog. Tehát, hogy valahogy úgy magát tartja benne az áldozat ebben a szerepben. Tehát sokkal könnyebb szenvedni, mint megélni azt, hogy jól vagyok, és azt tehetem, ami jól esik. Tehát legtöbb áldozatnak megmondják, hogy mit csináljon. Ez nagyon kellemetlen, de megvan az az előnye, nem kell addig gondolkodni, hogy miért is született, mit kezden az életével. Húzzák ötven fele, panaszkodik, de ha nem húznák, akkor lehet, hogy épp összeesne, nem kivirágozna.
És akkor mit csináljon? Ne hagyja, hogy húzzák, de ne is álljon ki magáért, hanem csak legyen, vagy...
Nem, álljon ki magáért, de valahol az az első lépés, hogy felismerjem, hogy mire jó nekem, hogy húznak. Mitől menekülök meg én azáltal, hogy annyit szenvedek, hogy
Na de kanyarodjunk vissza, ott látom, hogy hoztál bőven kinyomtatott lapokat. Mi az, amit mindenképpen fontosnak tartasz még elmondani?
Jó, tehát az erőszakról talán osztályozzuk.
Jó.
Tehát, hogy van az, amikor van egy konkrét erőszak, egy védtelen ember, aki a túlerővel szemben nem tudta magát megvédeni. Ez egy nagyon traumatikus élmény, de ott van a mentsége, hogy tényleg nem tudta megvédeni magát. Tehát, hogy igazából ezzel bármennyire is ez tűnik a legdurvábbnak, ezzel lehet a leginkább valamit kezdeni. Van egy kézzel fogható történés. De ez már tulajdonképpen az a szint, ahol kicsúcsosodott az, ami évekig lappangott, és akkor kénytelen az ember kezdeni vele valamit, mert már nem tagadhatja maga előtt sem, hogy ő egy milyen helyzetben vannak.
Amikor kiborul a bili, vagy a szennyes kosár, vagy szemetes zacskó egyszer csak így már nem bírja tartani a sok.
Igen, igen, akkor már össze kell szedned, akkor már valamit kezdesz vele. Tehát az áldozati szerephez ugye több út is vezet. Van a nyílt agresszió. Amikor valaki jön, egy agresszor, és nyílt agresszióval közeledik felém. Na, nekem van egy egészséges önbecsülésem, felismerem, és ott van a megküzdési lehetőségem, hogy vagy elmenekülök, vagy szembefordulok, megvédem magam, vagy segítséget hívok, hogy mentsetek meg, segítsetek. Ez történik abban az esetben, ha én nem vagyok sérülve. Viszont, hogyha jön egy nyílt agresszor, és én sérült vagyok, tehát valaki rosszat tesz velem, támad engem, bánt, akkor nem tudom magam megvédeni. Akkor elkezdem mondani, hogy hát én vagyok túlérzékeny, vagy hogyha van egy előzetes sérülés, akkor a nyílt agresszióra, akkor legtöbbször a Stockholm-szindrómán keresztül válaszolunk, ugye, hogy...
Beleszeretünk az agresszorba.
Hát nem feltétlenül beleszeretünk, hanem ez egy nagyon ismerős séma, akár párkapcsolatokban is, de sajnos családban is, szülő-gyerek között is, hogy ha az agresszortól kap egy kis kedvességet az áldozat, akkor reménykedni kezd, hogy mégsem olyan rossz, mégis, vagy ha nem reménykedik, tényleg látja, hogy rossz a helyzet, és ettől az embertől nincs mit várni, akkor is azt látja, hogy ez egy esély lehet a menekülésre. És akkor tulajdonképpen ahhoz fordul segítségért, aki őt bántja. És igazából az áldozatot többek között ezt tartja benne ebben a szerepben, hogy attól várom a segítséget, aki a tulajdonképpen bánt. És akkor ilyenkor a túlélés érdekében megpróbál megfelelni minden elvárásnak, és felmenti a felelősség alól az agresszort, meggyőzi magát arról, hogy tulajdonképpen ő jó emberrel áll szembe, és biztos megvan az oka, hogy a másik így viselkedik, ő provokálta ki, és mond, ezért ismétlem folyamatosan, hogy ezért kényes a téma, hogyha azt mondom, hogy nézzük meg mi a részed, akkor ezeket aktiválom, ami amúgy is ott van benne.
És csak ehhez kell lenni egy olyan lelki állapotban, hogy az ember ezt fel is tudja.
Igen, tehát ezt mondom, az első lépés, hogy segíteni, kijönni onnan, megerősíteni. És csak utána keressük, mert... És azért kell megkeresni, mert oké, valaki kijött egy agresszorral való viszonyból. Az esetek többségében, ha nem dolgozott közben magán, és beírte azzal, hogy a másik egy hülye volt, milyen szemét volt, te vagy az angyal, akkor ott van a... Ilyenkor azért az áldozatnak az a haszna is megvan, hogy neki van egy erkölcsi fölénye, hogy ő jó. És nagyon sok ember, főképp nők, az életüket is beáldozzák ezért a glóriáért. Hogy én jó vagyok. Nem számít, ha meghalok is, de hozzá képest én egy angyal vagyok. Ő az ördög. Na, hogyha így próbáljuk segíteni, hogy jaj, de rossz volt az illető ember, és kilépik ezzel a jóságával cseberből vederbe, ugyancsak egy agresszor karjaiba kerül, csak hogy az külsőre teljesen másképp nyilvánul meg. De általában még durvább helyzetbe kerül az ember. Tehát ezért fontos, hogy felismerjem. Most vannak ilyenek, ami úgy nekem is 54 évesen jutottam oda, hogy azt mondjam, hogy el tudom fogadni. Azt mondja például a Hoponopó, hogy ha valami velem történik, azért én nem 50%-ba, 100%-ba vagyok felelős. Mert valamit nekem kellett abból tanulni. Nem véletlen az, hogy velem történt meg, és nem a szomszéddal. Hát ez így, mondom, első hallásra azért úgy kegyetlen, és nem is igaz. De ha jobban belegondolok, igen. És ott van egy ilyen mondás, hogy... Hát te vagy ott mindig, amikor veled történik valami, nem?
Igen.
Hogy a másik tulajdonképpen egy eszköz, ami téged megmozdít, ha magadtól nem voltál képes megmozdulni. De hogy általában is jussunk már oda is, hogy az áldozat miért nem képes ugye magától megmozdulni, hogy értsük meg ezt is, amennyire lehet ilyen rövid idő alatt.
Lefagy van ez a, amit angolul freeze-nek neveznek, nem?
Igen,
ez is egy válaszreakció.
Igen, és az a másik alap, hogy megérdemli a büntetést. Tehát, hogy megérdemli a büntetést. És valahol van egy... Tehát...
Igen.
Érthetetlen a külvilág számára az, hogy az áldozat mit csinál, de hogy... Ezeknek a cselekedetnek az a mozgatórugója, hogy az áldozat mindent megpróbál megtenni, hogy túlélje az életére veszélyes helyzetet. Így ösztönösen, tudattalanul úgy viselkedik, hogy kedvébe járjon az agresszornak. Tehát, hogy ennek az egésznek a mélyén van egy óriási félelem, hogy... ami egy ilyen meghatározhatatlan félelem, mert amikor meg tudom határozni, hogy mitől félek, hogy ez az agresszor megver, az kibírható, de van egy ennél mélyebb félelem, ami tulajdonképpen a,
az egyedül léttől.
Attól, hogy az agresszornak a bosszújától, hogyha én nem járok a kedvében, akkor ő engem nagyon megbüntet, és hogy ez már nem egy észszerű, hanem ez egy sérülésekből jövő félelem, hogy ami kisgyerekkorból jön, hogy engem mondjuk bánt a gondozom, akinek engem szeretni kellene, akire kellene, hát ilyen nincs, de hogy a gondjaira vagyok mégis bízva, és tőle függ az életem. És hogyha én nem teljesítem az ő kívánságait, akkor én meghalok, mert nem ad ennem. Nincs, tehát akkor ezek a nagyon zsigeri reakciók lépnek életbe, amikor nem számít a logika, nem számít semmi, hanem azt érzem, hogy a túlélésemhez az kell, hogy szeressenek. És akkor bármit megteszek. És ezek azok, amik tehát, hogy engedelmeskedik, mindenbe támogatja az erőszaktevőt, keresi benne a szeretnivalót, hálás neki mindenért. És például ott vannak a nők is, akik egy fizikai abúzus szenvednek el, hogy mindig mentegetik a férjüket, hogy hát érthető, mert ezt csináltam.
Hosszú napja volt.
Igen.
Sok a stressz a munkában, vagyis valahogy le kellett vezesse, stb.
De mindaddig, amíg a másikat mentegetem, az úgy tűnik, hogy én most milyen jó ember vagyok, mert megértem a másikat. Igen, benne van ez is. De tulajdonképpen, amíg a másikat mentegetem, addig nem kell felvennem a felelősséget azért, hogy kilépjek. Mert, és ez nem ilyen egyszerű, hogy ó, hát vállalt fel a felelősséget, és lépjék ki. Tehát az, aki nem élte át, elképzelni sem tudja, hogy milyen félelemmel jár az, hogy az agresszornak nemet mondjak. Tehát ez a félelem annyira erős, hogy nagyon nehéz átlépni ezen.
Van, akinek évekbe telik.
Vagy akinek sose sikerül. Tehát annyira erős félelem, ami nem tudom mihez, semmihez nem hasonlítható. Mert tulajdonképpen ez az érzés jelenik meg, mint az életemért küzdenék, hogy elfogadjanak. Tehát ezek azok a részek, amikor arról beszéltem, hogy nyílt agresszió van. És azt mondom, hogy ez tulajdonképpen az egyszerűbb eset. Ha van egy nyílt agresszor, amivel szemben legalább nekem van egy ilyen morális fölényem, hogy én az elszenvedő, vagy kapok támogatást is kívülről. És ezzel könnyebb valamit kezdeni, mert hogy ez egy könnyen felismerhető agresszió. Viszont itt is, hogyha az áldozat védi az elkövetőt, akkor nehezebb hozzáférni és a gyógyulás fele menni, de még mindig nem ez a legnehezebb. Az a legnehezebb, amikor van az az agresszor, akire semmit nem lehet ráfogni. Aki tulajdonképpen csak jót akar neked. És hát általában azért és nem szeretném most azt mondani, hogy az, hogy a szülő a gyerekeknek határt szab, az azt jelenti, hogy agresszor átlépi a határaikat, nem tiszteli az egyéniségüket, nem erről van szó. Szülőként kötelesség határokat húzni a gyermeknek, megmondani, hogy nem nyúlunk a tűzbe, mert nem nyúlunk a tűzbe, és nincs miért és magyarázat. Hanem ott kezdődik igazából az úgynevezett kettős kötéssel, amikor valaki engem úgymond szeret, csak éppen egy toll vagyok a kalapjába, vagy, tehát egyáltalán nem érdeklem én őt. Tehát tök mindegy neki, hogy velem mi lesz, a lényeg az, hogy ő általam ragyogjon. Na, ez az agresszió az, ami annyira észrevétlenül és olyan nehéz helyzetekbe.
Egy nagyon szubtilis formája, amihez tényleg nagyon érzékenynek kell lenni, vagy tűpontosan.
És hogy ezt észre sem veszi legtöbbször maga az áldozat sem. Tehát akinek egyik, vagy akár mindkét szülője, vagy akár az óvónénie, vagy nagymamája, nagybácsi, mindegy, tehát közeli hozzátartozók között volt ilyen, akinek sikerült ebbe, akihez ő nagyon ragaszkodik. Aki elhitette vele, hogy a szeretet az, az, hogyha engem szolgálsz, hogyha megfelelsz nekem. Tehát aki igazából őt nem szerette, hanem úgymond már kiskorában prostitúcióra kényszerítette, hogy a szeretetér adsz nekem. És sajnos konkrétan van, amikor tényleg szexuális szolgáltatásokat kérnek, de jó esetben csak az, hogy jó kislány légy, jó fiú légy. Na, ezekkel az agressziókkal van a baj, ami az áldozat is évek kellenek, amíg egyáltalán megmeri látni, hogy, hogy valami itt nincs rendben. Tehát, hogy itt nincs fizikai kényszer, nincs túlerő. És az áldozat akár segítséget is kérhetett volna, de nem tette, mert később ez így nyilvánul meg, hogy nem teszi, mert lefagy, fél a következményektől. De hogy ami még rosszabb, hogy eszébe sem jut, hogy, hogy segítséget kérjen. Tehát azzal van, bármi is van, azzal van elfoglalva, hogy hát, ha mégiscsak, tehát 10-szer is belemegy ugyanabba az utcába, hogy
mert majd most más lesz.
Igen, most más lesz.
Majd és én megváltoztatom.
Igen, igen, és hogy aki áldozat szerepben van, azt egy úgymond normális ember nem érdekli, mert az nem hoz elég izgalmat az életében. Neki az a célja, hogy azt a helyzetet oldja meg, amikor kimondva nincs, de érzi, hogy átverték, becsapták, kihasználták. Ezt ha kimondaná, rosszul lenne tőle. Nem mondja ki, de érzi, és akkor próbál egy hasonlóan agresszív embert megszelídíteni. És erre akár az életét is felteszi. Tehát ezért fontos, hogy észrevegye, hogy ez az ő szerepe benne, hogy van egy ismerős helyzet, ami számára biztonságosnak tűnik, mert csak ezt ismeri. Nem ismeri mi az, hogy megbecsülnek, hogy tisztelnek. Ezért mondom, hogy nehezebb, ha sose találkoztál azzal, még esetleg a környezetedben se láttál olyan embereket, akik tisztelik egymást, akkor tulajdonképpen félelmetesebb, mint egy megszokott rosszba benne ülni, amit már nagyon jól tudod, hogy te ezt túléled, kibírod. És itt ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy tehát, hogy az erőszak ott kezdődik, amikor valaki kedveskedik neked, egy nem kért segítséggel például, kedvességgel, és te nem mered azt mondani, hogy nem. És itt ugye az agresszorok most azt mondják, hogy mindent lehet magyarázni, túlérzékenység, szőrszálhasogatás, az áldozat meg azt mondja, hogy bagatelizálom a traumáját, mert hogy neki ennél sokkal nagyobb bajai vannak, de hogy akkor is ki kell mondani, az erőszak itt kezdődik, amikor valakit nem érdekli, hogy én mit szeretnék, mire van nekem szükségem, hanem erőszakkal, kedvességből értem, csak értem, valamit lenyom a torkomon.
Mert ő jobban tudja.
Mert ő jobban tudja. Mert ő jobban tudja, de hogy ez egy idő után már felnőtt korban sem mondják, hogy jobban tudják, csak hogy tehát valamire nincs szükséged, és te érzed rosszul magad, hogy most megbántottad azt a szegény embert. Tehát, hogy tehát aki elmeri dönteni, hogy neki mire van szüksége, hangot is ad neki, tudja azt mondani, hogy nagyon kedves vagy, de köszönöm, nem, az el sem tudja képzelni, hogy ez egy másik embernek probléma lehet, hogy valamit visszautasítani, vagy határait meghúzni. Tehát, hogy ezt nem tudjuk most részletesen átbeszélni, hogy mitől válik valaki ilyenné, nem is próbálok ilyen szakkifejezésekbe, ilyesmikbe keveredni, de próbáljuk meg megérteni, hogy hozok erre egy példát.
Jó.
Hogy nagyon na, mit mondjak, egy nagyon triviális példa, hogy mondjuk, hogy nekem éppen hányni kell. És jön valaki, aki engem nagyon szeret. És látja, hogy én ott kínlódok a hányingeremmel, és akkor letesz előmbe egy szelet tortát. Hogy ez nekem hozta, szeretettel, hogy és én nem tudom azt mondani, hogy nem, akkor már bent vagyok az egész áldozati helyzet sűrűjébe, mert
belerángat egyfajta manipulációba.
Igen, tehát, hogy még egy egészséges önbecsüléssel rendelkező ember tudja, hogy az nem kedvesség, ha valaki tortával kínálja, amikor hányni kell, hanem épp azt mutatja, hogy a másik ember nem figyel rá. De az az ember, aki a kettős kötésben nevelkedett, hogy egyik kezükkel, tehát a kettős kötésnek az a lényege, hogy Nem lehet sosem tudni, hogy minek mi lesz a következménye. Tehát nincs egy konkrét, hogy mihez is tartsam magam, hanem egyik kezével simogat, a másik a pofoz. És akkor nem tudom, hogy minek higgyek.
Igen.
Tehát megjelenik az, hogy ez az ember szeret engem, tortát hozott nekem. Nem lehetek olyan hálátlan, hogy nem eszem meg. Nem számít, hogy nekem nem kell. Tehát az ilyen ember nem meri meglátni azt, hogy csak azt látja, hogy elment még munka után, pénzt adott rá, rám gondolt, rólam gondoskodott.
Hát csak magamról megfeledkezek közben.
Igen, és hogy az az egész, amit a másik csinált, és arról szól, hogy ő milyen jó ember, nem érdekli, hogy a másiknak éppen mire van szüksége. Csak azt látom, hogy nem tudok kiállni magamért, mert inkább azt látom, hogy ő mit tett értem. És hogy eszébe nem jut úgy gondolkozni, hogy nem kell a torta, mert amúgy is hány ingerem van, nem kell a torta, mert nem szeretem, eddig is csak azért ettem meg, mert nem mertem szólni, hadd döntsem én el, hogy mikor eszek tortát, és ha te ezt nem tudod meghalani, tiszteletbe tartani, akkor ennek nincs köze a szeretethez. Akkor te egy zsarnok vagy. Ehelyett kezdi magát hibáztatni, már megint csalódást okozott annak a személynek, aki a javát akarja, mennyit fáradozott, hogy megszerezze azt, amire tulajdonképpen neki nem is volt szüksége. Tehát, hogy igazából az erőszak melegágya az, hogy kisgyerekként megtanulja, hogy más jobban tudja, hogy nekem mire van szüksége. És ha ezt nem is hiszem el, hogy tényleg jobban tudja, de befogom a szám, hogy mivel a másik mennyire szeret, és én ne legyek hálátlan. És ezzel el is indult a kételkedés abban, hogy mennyire hihettek annak, amit én érzek. Mert tulajdonképpen az áldozat nem hisz annak, amit ő érez. Tehát bármilyen, ezért mondom azt, hogy az már egy eredmény, ha egy nagyon konkrét fizikai dolog történik, mert ott már muszáj higgyen. Tehát az nagyon fájdalmas, tehát nem bagatelizálom, de egy kimozduló pont lehet arra, hogy ebből az állapotból, amiből le volt fagyva, felrázzák, hogy nem lehet már tovább hűíteni magam. Engem bántanak. És nem tudom miért, tehát az, hogy panaszkodjon valaki, az könnyen megy. De az, hogy úgy lelkemén elmondja, hogy akikre azt hittem számíthatok, kihasználtak engem, az nagyon nehéz. Tehát panaszkodik, de nem gondolja komolyan, csak beszél. De amikor úgy át is érzi, hogy hányszor aláztak meg, hányszor használtak ki. És úgy megengedi azt az érzést, amit elfojtott éveken keresztül, az nagyon nehéz.
És gyógyító hatású is lehet, itt kezdődik.
Lehet, csak fontos, itt nagyon fontos a támogatás. Tehát barátok, bárki, nem muszáj szakember, de hogy valaki olyan, aki nem akarja megvigasztalni, nem akarja megmondani se azt, hogy hülye volt, se azt, hogy túl sokáig tűrte, se azt, hogy nem tűrte eleget, hanem csak tudja hallgatni és tartani a másik embert, hogy itt vagyok, így, ahogy vagy, elfogadlak. Mert ez az ember, az áldozat tulajdonképpen azt nem kapta meg soha, hogy ő így, ahogy van, elfogadható, hogy van létjogosultsága, hogy nem kell azért semmit tenni, hogy ki érdemeljen ezt vagy azt.
Igen. Zárjuk le a beszélgetést?
Hát itt még arra térnék vissza, amit a legnagyobb akadálynak látom, hogy az áldozatok nehezen viselik azt, a kihangosítom, hogy
ebben neked is
felelősséged van. És ez egy ördögi kör, mert ha nem hangosítom ki, akkor is ott van, de nem kezd vele semmit. Megpróbálja elnyomni. Viszont az is lehet, kihangosítom, és akkor sem kezd vele semmit, hanem rám lesz dühös. De az is előfordulhat, hogy...
Lehet, hogy csak idő nem hagyni ezeket a folyamatokat.
Igen. Igen, idő, csak így most egy ilyen rövid rádió beszélgetésbe, úgyhogy valaki hallja, aki mellett esetleg nincs senki, aki megtartaná, nem biztos, hogy tud vele valamit most kezdeni.
És akkor mivel engedjük el a rádióhallgatókat, mi az a pár szemmag vagy jó tanács, ami akár nyugtató hatású is lehet, vagy bátorító, vagy megerősítő. Hogy ne adják fel, hogy próbálkozzanak, hogy merjenek beszélni a problémáikról, keressenek szakembert, vagy mi az, amivel te most így, tudom, ezt nem könnyű így hirtelen megfogalmazni, de talán egy-két mondatban.
Tehát egyértelműen ilyen szép rózsaszín, felhős, pozitív dolgot nem tudok mondani. Azt tudom mondani, hogy van kiút belőle. Uh-huh. És tehát a kiút az tulajdonképpen az, hogy megengedem magamnak, hogy azt érezzem, amit érzek. Elsősorban én kell megengedjem magamnak. Mert ha én magamnak ezt megengedtem, én el tudom fogadni magam úgy, ahogy vagyok, akkor semmi esélye egy külső embernek, hogy bármit rám kényszerítsen.
Köszönöm szépen. Kajtár Klárával beszélgettünk a mai napon. Remélem, hogy lesz még ennek folytatása, és én ezennel búcsúzom önöktől, kedves hallgatók, találkozunk jövő szombaton is 14 órától. Oprai Nikolett voltam, műsorvezető. A legjobbakat kívánom.